Van egy édes finomság hazánkban, aminek kevesen tudnak ellenállni. Leginkább túróval vagy kakaóporral fogyasztjuk, és az első magyar nyelvű leírása az erdélyi fejedelmi udvar főszakácsának a 16. század végén írt szakácskönyvében olvasható. Talán már önök is rájöttek, hogy ez bizony a palacsinta, amelynek számtalan változata ismert, ám csak a Kreppi palacsintaház alapítója mert olyan nagyot álmodni, hogy merőben másként tálalja fel nekünk a palacsintát. A miskolci vállalkozó hölgy volt az egyedüli, aki hazánkat képviselte az Egyesült Államokban a Fiatal Vállalkozók Világtalálkozóján, és bemutathatta a kidolgozott franchise rendszerét. Ismerjék meg a Kreppi Palacsintaház tulajdonosát, Oszlánci Rékát.
Én már gyerekkorom óta ott vagyok a szüleimmel, minden egyes vendéglátás vállalkozási típusban részt vettem, hiszen nagyon sokszor nem tudtak hova tenni, ezáltal mentem velük és gyakoroltam ezt a tevékenységet, ezt a hivatást, és hát beleláttam mindenféle válfajába ennek a műsornak. Volt strandbüfénk, ami az én egyik kedvencem volt, hiszen ott a móka és a strandolás mellett beleláthattam abba is, hogy hogyan üzemeltet az egész egységet, és ott már volt egy pici kötődésem a palacsintához is, hiszen engedték azt, hogy a palacsinta pultot azt én rendezzem be, és hogy ott én töltögethessem be a kakaós lekváros palacsintákat, és arra is lehetőséget kaptam tőlük, hogy kitaláljak új palacsintákat, és innen született meg a jelenlegi Aloha palacsintánknak a nagyon fapados változata, hiszen a mogyorókrémet én banánnal cifráztam, meg még tejszínhabot is tettem rá, meg csokimentetet, és ez fel is vett a kínálatba, amit aztán a strandolók nagyon megkedveltek, úgyhogy nagyon nagy öröm volt ez így 8 éves fejjel nekem a strandon. Aztán igen, többféle vállalkozásba is betekinthettem ezáltal, amit ők üzemeltettek. Bisztrót üzemeltettek, nagyüzemi konyhában is részt vettünk, esküvőztettünk, úgyhogy nagyon sokrétű volt az a szegmens, amiben részt vehettem így gyerekfejjel.
Az biztos volt, hogy a gasztronómia vonalán indul majd el saját vállalkozással is?
Egyáltalán nem volt biztos. Kerestem én is ugyanúgy az utamat, ahogy szerintem a 18-16 évesek manapság ugyanúgy keresik. Ekkor volt egy olyan döntésem, hogy akkor bátyám példáját követve a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karát választottam, és ott egy angol szociológia szakpáron indultam el. Ezáltal angol nyelvtanári diplomát szereztem, illetve szociológus diplomát is van, viszont abszolút nincs köze ennek a vendéglátáshoz. Viszont már az egyetemnek az évei alatt a családommal együtt már abba gondolkoztunk, hogy egy különlegesebb éttermet kellene Miskolcra hozni, ami nem a rántott húsos, sült burgonyás történetről szól, hanem egy kicsit cifrább, egy kicsit tematizáljuk a gasztronómiát, ugyanúgy legyen meg a rántott hús, ugyanúgy legyen meg a vörösboros marhapörkölt, csak egy kis csalafintaságot tegyünk az egészbe. Ekkor jött a palacsintának az ötlete, hogy az végül is egy tészta, az egy köret, ami megállja a helyét bármelyik köret helyettesítéseképpen.
Szemtelenül fiatal, hihetetlenül csinos és nő. Ezekkel az adottságokkal az üzleti életben hogyan lehet boldogulni? Nyilván a szakmai eredmények azt mutatják, hogy nagyon jól, de soha nem találkozott előítélettel, vagy első perctől fogva elfogadták, partnerként kezelték?
Ezt az egész vállalkozást 23 éves koromban a szakdolgozat mellett kezdtem el, és megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon sok arconcsapást kaptam olyan tekintetben, hogy akár még a dolgozói állásinterjúkon is többször kaptam meg azt a választ a jelentkezőktől, hogy egy állásinterjún is. Tök jó, hogy itt vagyunk és beszélgetünk, de valami komolyabb vezetővel nem találkozhatnék, és akkor bemutatkoztam, hogy hát én lennék egyébként a munkáltatód, hello, és mi most úgy beszélgetünk, hogy munkáltató és leendő munkavállalói szituációban vagyunk, és abszolút nem fogadtak el, úgyhogy önbizalomban is, határozottságban is azért ehhez fel kellett fejlődni, és erre nagyon-nagyon jó volt nekem ez az utóbbi 13 év, hogy megedződtem tényleg ezekbe a szituációkba, és most már teljes mértékben úgy fogadnak el akár egy üzleti partner, akár egy leendő munkavállaló is egy állásinterjún, hogy nem jelent problémát az, hogy fiatal vagyok, vagy nő vagyok.
Mik voltak a mérföldkövek ebben az elmúlt 13 évben? Mi az, ami nagyon fontos önnek?
A 13 év első szakaszának éveiben nagyon-nagyon sok mérföldkövet, tapasztalást gyűjthettem, hiszen a vállalkozói létnek a terhe akkor nyomult a vállamra, hiszen akkor kellett megtanulnom az egész vállalkozás üzemeltetést, az egész vállalkozás irányítását. Én raktam össze az egész rendszert, hogy mi alapján könyvelünk, mi alapján cashflowzunk, mi alapján épül fel az egész adminisztráció, mi alapján épülnek fel a folyamatok, akár a konyhában, akár a kiszolgálás menetében, és ezeket próbáltam próbáltam minél egyszerűbbé és minél hatékonyabbá tenni a minőség rovásának elkerülése mellett. Ezeket a tapasztalatokat nem mondom, hogy nem voltak könnyek, nem volt sírás, de nagyon-nagyon sok értékes információt, és hát olyan pofont kaptam az élettől, ami megerősített, és még erősebbé tette ezt a rendszert. Aztán én a szüleimtől tanultam, hogy egy vállalkozás életében 7 évnek, 7-8 évnek kell eltelni ahhoz, hogy valaminek történnie kell, hogy valami cifrát bele kell tenni, mert nem elég az, hogy most már palacsintás gasztronómiáként 8 éve a piacon vagyunk, ez 2014-ről beszélek, hanem valami extra dolog kellett. És akkor én már kaptam egy néhány felkérést, különböző vendégektől, üzleti partnerektől, hogy tök jó, amit itt csinálunk, nagyon szeretnek a vendégek, nagyon jó az étel, nagyon jó a kiszolgálás, hogy miért nincs ez Debrecenben, miért nincs ez Budapesten, miért nincs ez az ország számos helyén. Viszont azt tudtam, hogy ha valaki valamivel foglalkozik és jól csinálja, akkor egy dologra szabad fókuszálni és oda minden energiát betenni. Tehát ebből azt a következtetést vontam le, hogy én nem akarok még egy üzletet nyitni Debrecenben, meg Budapesten, és akkor az egész életemet ingázással tölteni, hanem akkor azt, amit ez alatt a 8-10 év alatt megtanultam, ennek az eszenciáját, azt a tanulópénzt és tanulóidőt megspórolva vállalkozóknak lehetővé teszem azt, hogy ezt a bibliát nyilvánossá teszem egy franchise rendszer keretében, és ezt fogom értékesíteni, hogy segíthessem az ő munkájukat, amit említettem, ez a tanulópénz és tanulóidő megspórolásával, hogy egy ilyen palacsintás krepés gasztronómiát tudjanak üzemeltetni a saját városukban. Úgyhogy ekkor 2014-ben lett nyilvános az, hogy megalapítottuk ezt a krepi franchise rendszerét, és azóta folyamatosan erősítjük ezeket a szálakat, és folyamatosan ezeket a kézikönyveket írjuk és erősítjük, hogy mik azok a előnyei egy ilyen vállalkozásnak, amivel sokkal gördülékenyebben és könnyebben lehet végezni ezt a munkát.
Ma már egy gasztronómiai forradalmat élünk, az emberek nyitottak az újdonságokra, sőt, keresik is, de 11-nehány évvel ezelőtt, amikor elindultak, a kakaós és a túrós palacsinta mellett hogy lehetett elfogadtatni, hogy ezen túl is van még világ és gasztronómiai finomság?
Az volt az érdekes az egészben, hogy nagyon-nagyon sokat kellett beszélni erről, tehát én magam voltam a pincér, aki rávette az embereket, hogy de ember, gyere már be és ülj le és kóstold meg, mert egyébként meg bita finom ez az egész történet. És hát igen, nagyon-nagyon nehéz volt lasszóval fogni az embereket, akik merték kipróbálni ezeket a csodákat, viszont amikor már valaki megkóstolta, akkor viszont nem győzött áradozni róla, hogy ilyen elképesztő párosítás, ilyen ízvilággal, ezt mindenképpen meg kell mutatnom a családomnak, a barátaimnak, az ismerőseimnek, és hát így step by step építkeztünk, és ők hozták így szájhagyomány útján a többi vendéget.
Említene néhány palacsinta különlegességet az étlapról, csak hogy a hallgatók is el tudják képzelni, mivel lehet itt találkozni.
Az egyik legnépszerűbb palacsintánk az a rakaván palacsinta, amit úgy kell elképzelni, hogy veszünk egy csirke mellett, abba töltünk füstölt sajtot, illetve sült békönt, ezt beletesszük egy palacsintába, a csirke mellett az mustáros, így van, palacsintába becsomagoljuk ezt az egész ízkavalkádot, és bepanírozzuk ezt a batyút, a szokásos lisztojás nálunk szezámmagos morzsába, és kirántjuk, és mindezt vegyes vágott savanyúság körítéssel kínáljuk. Ez az egyik kedvencem nekem is, mert tényleg annyira harmonizáló ízek vannak benne, és a ropogós bunda az még kellemesebbé teszi ezt az egész palacsintát, és nálunk nincsen ehhez köret, hiszen a palacsinta tészta adja magát a köretet. Vagy nagyon szeretik például a vörösboros marha pörköltet, amihez mi zöldséges, jutúrós, szalonna tepertős palacsinta tekercseket adunk. Az is egy nagyon jó kis magyaros, ám de mégis tematikus palacsintás verziója a palacsintáknak. Illetve ami még nagyon-nagyon finom, az a kapitány palacsinta. Itt az az érdekessége az egésznek, hogy spenótzöld színű a tészta maga, tehát már azt is ízesítjük, és ezeken a palacsinta fészkekre egy nagyon kellemes citromos, tejszínes, kapros mártást locsolunk, és az egészre pedig egy tényleg csak egy minimális fűszerezéssel ellátott bőrös lazacfilét teszünk a tetejére, és ez egy annyira harmonikus, kellemes nyáresti vacsora tud lenni ezzel a hallal, hogy nagyon-nagyon finom. Az édességek tekintetében is csak a különlegességeket szoktuk ajánlani a vendégeinknek, például az aloha palacsint, amit már a gyerekkorom emlékeiből említettem, az például csoki barna a palacsinta tészta, hiszen kakaóporral színezzük, és ebben nutellát teszünk, tehát mogyorókrémet teszünk, ananász-banán falatkákat, illetve az egészet nyakon öntjük vaníliasodóval, tejszínhabbal, csoki öntettel, ez is egy nagyon finom palacsintánk.
Mi az, amit figyelembe vesznek az étlap összeállításakor? Tehát mondjuk a trendeket figyelik-e, követik-e, vagy mondjuk az évszakok változását?
Van egy állandó étlapunk, ami már végül is a 13 év alatt követelik a vendégek, hogy ezek a palacsinták állandóan legyenek kínálatban. Viszont mindig hozunk be valami újdonságot, és hát nyilván azért néha belecsempészünk a basic étlapba is bizonyos újakat, mindig azt is azért szoktuk frissíteni, de az újaknak a behozatala az mindig egy hónap palacsintája elnevezésű plusz lapon szerepel, amikor kitalálunk évszaknak megfelelő palacsintákat, amikor kitalálunk hangulatnak, trendeknek megfelelő palacsintát, ilyen például most az Oreo Pancake, ez egy amerikai palacsinta, Oreo kex darabokkal, fehér csoki krémmel, tehát nagyon-nagyon finom zorgja az egész, illetve most a nyára való tekintettel egy feta sajtos, spenótos csirke mellett panírozunk be ebbe a palacsintabatyúba, és ez van egy nagyon finom jeges görög salátával tálalva, úgyhogy ez így a nyári estéken ez egy nagyon finom kombó.
Arról is híres ez az étterem, hogy hihetetlen nagyok az adagok. Tehát éhesen valószínűleg senki nem távozik innen. Ez miért van, hogy ilyen nagy adagokat szolgálnak fel, vagy a magyar vendég erre vágyik, hogy jól lakottan távozzon?
Én azt tudom mondani, hogy ez így alakult ki az elején, tehát terveztük is azt, hogy nagy adagokat adunk, mert tényleg a magyar ember azt szeret enni, és szereti, hogyha jól lakottan tud felállni az asztaltól. És ebből már nem tudok visszavenni az adagból, mert ez van az emberek fejében, hogyha a krepibe megyünk, akkor jól lakunk, és ezt szeretik a vendégek. Tehát mindenkitől azt hallom vissza, hogy Réka, olyan jól laktam a krepibe, mert nagyon finom volt, de hát brutálisan sokat ettünk, és ehhez vannak hozzászokva a vendégek, ez az igény, úgyhogy ezt szeretnénk is kielégíteni.
És honnan ez a név? Miért kreppi?
A kreppi az egy fantázia név, és a francia krép szóból ered. A krép az palacsintát jelent, viszont az egész étterem és a palacsinta is maga önmagába véve egy játékos, vidám történet, inkább a gyerekeknek szól, és innen kezdtük el becézni a krép szót, és innen jött az, hogy akkor az egész márkánknak a neve a krepi legyen, mert mi is egy ilyen vonalat képviselünk, egy vidám, játékos, érezd jól magad, és engedd el magad.
Az látszik már most a beszélgetés alatt is, hogy milyen hihetetlen odaadással és lelkesedéssel vezeti ezt a céget, de gondolom nagyon sok ember munkája kell még ahhoz, hogy ez így működjön. Mekkora csapat dolgozik itt a krepiben?
Most már körülbelül 20 fős stábbal dolgozunk. Nyilván megvan a konyhai csapat, ott szakácsok, főséfek, illetve konyhai kisegítők, meg a takarító személyzet is dolgozik, illetve van a kinti szervíz csapat, akik végül is a kiszolgálásért felelnek, ők a pincérek, a pultosok, illetve az egész háznak a higiéniájáért is egy komoly takarító csapat segítkezik, úgyhogy folyamatosan bővül a csapatunk, folyamatosan toborozzuk az embereket, mert most már nem elég, hogy maga a krepi palacsintaházban termelünk, hanem most már van egy háttérhelyiségünk is, a krepi centert megalkottuk, ami itt van tőlünk egy 20 méteres távolságban, és ott kialakítottunk egy háttérkonyhát, hogy még gördülékenyebben tudjuk a termelést biztosítani, és hamarosan szerintem évvégén fogjuk tudni megnyitni ugyanazon a helyszínen egy 150 fős rendezvénytermet, ami pedig az itteni rendezvényeket fogjuk oda felirányítani, hogy itt a kapacitást az alakartra tudjuk fókuszálni, ott pedig egy gyönyörű vendégterbe tudjuk kiszolgálni majd a rendezvényeket.
Ha már a munkaerőt említette, a régióban működő cégek azért küzdenek a munkaerő elvándorlással, a szakember hiánnyal. Ez az önök cégét mennyire érinti?
Óriási nagy problémát jelent számunkra is az, hogy megfelelő munkatársakat találjunk. A cég filozófiája az, hogy mi a fiatal és lelkes, motivált dolgozókat keressük, akiket inkább úgy gondoljuk, hogy szeretnénk mi betanítani, és hozzánk jöhetnek pályakezdő dolgozók is, és nagyon nagy szeretettel várjuk őket is akár, hiszen itt szeretnénk, hogyha megtapasztalnák a munkavilágát, és bevezethetnénk nekik azokat a trükköket, amiket a palacsintás gasztronómiához szükséges elsajátítani. Úgyhogy megmondom őszintén, hogy én a fiatalokkal, ezekkel a motivált munkatársakkal szeretek a legjobban együtt dolgozni, de akik ide járnak, azok nagyon jól láthatják, hogy a pincér személyzet is mindig vidám, mindig mosolygós, úgyhogy ebben a körben szoktuk végezni a napi munkánkat. Persze természetesen nem fordítok hátat az idősebb munkavállalóktól sem, hiszen nagyon fontos részét képezik a munkánknak. Ők is, tehát vannak idősebb munkavállalók is, viszont a csapatnak a nagy részét tényleg egy ilyen 30 alatti korosztály végzi.
És van egy kabala figurája is, ugye, az étteremnek?
Igen, ő Palacsinta Patrik. Őt is körülbelül olyan 2014-ben találtuk ki, mert köré építettük azt a legendát, hogy nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy hát de ki találja ki a recepteket. Hát persze, hogy a konyhai séfek, meg én találom ki a recepteket, ez nyilvánvaló, de hát ez annyira snasz. És hát azért találtuk ki ezt a kabala figurát, hogy akkor Palacsinta Patrik járja a világot, van rengeteg a weboldalunkat is el lehet olvasni, rengeteg sztoria, meséje van, hogy hogyan szerezte be a receptúrákat Olaszországból, Amerikából, mindenhonnan a nagyvilágból, és ő találta ki azokat az újdonságokat, amik utána pedig étlapra kerülnek. Úgyhogy ő a palacsinták tudora, ő a nagy receptek kitalálója.
Itt ez a kabala figura, és egy nagyon tudatos marketing háttérmunka is, de mégis nekem az a benyomásom, mint hogyha egy én márka is lenne a kreppi, mert hogy annyira önhöz kötik. Tehát, hogyha beüti az ember a Google-be az Oszlánci Réka nevet, akkor számtalan találatot hoz ki.
Igen, van benne egy bizonyos szintű én márka is, hiszen én vállaltam azt, hogy én vagyok az egész háznak az üzemeltetője, én vagyok az egész kreppi márkának az alapítója, tehát ez ezzel jár, viszont próbálom mindig visszafolytani, hogy ne én legyek az előre tölt figura, hanem akár a Palacsinta Patrik, illetve az egész kreppihez az kössék, hogyha palacsinta, akkor kreppi, és mi más, tehát nem, ne legyen más alternatíva, ha palacsintát szeretnénk fogyasztani, akkor a kreppibe kell menni.
Mennyire szoktam mikromanagelni a folyamatokat, vagy ki tudja engedni a dolgokat a kezéből? Meg van mindenre az ember, aki elvégzi azt az adott területen a munkát?
Az egész rendszerünk és az egész szervezetstratégiánk úgy van felépítve, hogy mindenre megvannak a kisfőnökök. Ez azt jelenti, hogy mindenhol van egy menedzser, akár szerviz területen, akár a konyhai területen, illetve megvannak az ő helyetteseik, akik aznap, vagy akár globálban a folyamatokért felelnek, és azért a minőségért felelnek, ami azon a tányéron kimegy. Tehát ez a delegálásnak a folyamata, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt a vállamról leemelni, hogy az utolsó kávénak a tejszínhab fújásába én ne vegyek részt, viszont tudom jól, hogy ahogy növekszik a cég, így ezekbe a folyamatokba én már nem tudok részt venni minden egyes esetben, hiszen heti 7 nap 12 órában vagyunk nyitva, és ez egyszerűen lehetetlen, hogy minden egyes dologra odafigyeljek. Úgyhogy az évek során kialakultak azok a kulcs pozíciók és kulcs dolgozó, kulcs kollégáim, akik oda tudnak ezekre a folyamatokra figyelni, és minden egyes italnak az előkészítésében, illetve elkészítésében odafigyelnek erre, hogy csak is tökéletes termékek kerülhessenek az asztalra.
Volt egy külföldi tanulmányút is, amelyen volt szerencséje részt venni, illetve képviseltem Magyarországot az Egyesült Államokban. Ezek a tapasztalatok mennyiben járultak hozzá aztán a későbbi sikerekhez? Mennyire tudta használni a kint látott, tanult dolgokat?
Ez egy óriási lehetőség volt számomra, hiszen 2016-ban beválasztottak Magyarországot, képviseltem egy ilyen Whiteley európai és amerikai transatlanti kapcsolatokat erősítő programba. És Washingtonban, Chicagóban és San Franciscóban voltunk. 42-en voltunk Európából ezen a programban, egyedüliként én voltam magyar. És hát Washingtonban inkább kormányzati programokon vehettünk részt, tehát a kormányzat dolgozóival építhettünk kapcsolatokat, illetve a washingtoni Google-lel tudtunk találkozni. Viszont ami nekem ebből az egész programból a legnagyobb szívem csücske az az volt, hogy 2 hetet Chicagóban tölthettem egy Rosati's Pizza franchise-nak a főhadiszállásán, ahol végül is már baráti viszony épült ki az ottani ügyvezetőasszonnyal, és rengeteg segítséget kaptam olyan tekintetben, beleláthattam a franchise főhadiszállásnak, a rendszergazdáknak az életébe, hogy hogyan viszik a marketinget, hogy hogyan viszik az egész üzemeltetést, hogyan tanítják be az új egységeknek a dolgozóit, hogyan indítanak el egyáltalán egy új egységet. Az építésszel is beszéltem, aki tervezi az új épületeket. Rengeteg marketing folyamatban is részt vehettem, láttam, hogy tervezik az étlapot, hogyan grafikázzák ők ezeket, úgyhogy ezek mind nagyon hasznos segítség volt. És utána pedig San Franciscóba vitt az utunk egy ilyen program után, ahol pedig a Global Entrepreneurship Summit-en vehettünk részt a Stanford Egyetemen, ahol pedig nem kisebb nevekkel, mint Obama elnökkel is egy előadáson részt vehettünk, vagy akár a Mark Zuckerberget is végighallgathattuk, hogy ő neki milyen szemlélete van mostanában a világról.
És így, hogy beleláthatod abba, hogy az Egyesült Államokban hogy működik a vendéglátás, meg lehet fogalmazni különbségeket, hogy mi az, ami ott más és itt másként van?
Ott is ugyanígy megvannak ezek a különbözőségek, tehát hogy például van egy street food, ami egy kicsit lightosabb, egy kicsit nem annyira szigorú és elegáns vendéglátás, viszont ott is ugyanúgy megvannak ezek a fine diningos éttermek, tehát annyira nagy különbözőséget nem tudok mondani. Nyilván voltak furcsa dolgok, hogy a jeges vizet állandóan töménytelen mennyiségben ingyen hozták minden egyes étteremben, ez alapvető volt, ez itt nálunk nem egy normális dolognak felfogható történet, de hát meg lehet szokni. Nyilván vannak gasztronómiai különbségek is, például a kávé tekintetében, amikor ekkora nagy 3-4 decis kávékat kapunk a mi kis presszónk helyett, de hát Amerikában tudjuk jól, hogy minden sokkal nagyobb, mint itt Európában. Úgyhogy ilyen különbözőségek vannak, illetve az, hogy a szortiment is sokkal-sokkal színesebb és sokkal érdekesebb, tehát rengeteg a hamburgerezőktől, tehát azt a Dunát lehet rekeszteni belőlük, mert annyira sok van, és hát igen, nálunk ez a magyaros vonal, az tényleg egy éttermi jellegű dolgot feltételez, na most nálunk a hamburger, ami nálunk csak egy street food dolog, az nálunk már éttermi jellegű vendéglátásként funkcionál.
Úgy tudom, hogy a street food, a food track irányába is szeretnének majd elmozdulni.
Igen, és ez már meg is történt, hiszen májusban indítottuk útjára ezt az üzleti vonalat. Május, mikor volt a borangolás? Május elején debütált az a street food truckunk, és óriási sikernek örvendett. A Krepi Centernek a parkolójába települt ki először ez a street food. Ennek az üzleti ágnak a kifejlesztése körülbelül 2 évbe került, amíg a teljes koncepciót összeraktam rá, a teljes kínálatot összeraktam rá, úgyhogy ez egy elég erős háttérfolyamatot igényelt, és most májusban tudtuk ezt útjára engedni. Most azt tudom mondani, hogy most már 8.-10. kitelepülésünkön vagyunk túl. Most a múlt héten egy nagyon nagy rendezvényen Tiszaújvárosban, a Tisza triatlon nagy héten voltunk, nagyon nagy sikernek, örvendett a trak, és pont most ülnek kint a vendégek, akik jelezték, hogy Tiszaújvárosban a street foodba kóstolták meg életükbe először a krepit, és utána azonnal az útjuk ide az étterembe vezetett, mert hát ezt meg kell kóstolni éttermi szinten is.
Hogyan látja 10 év múlva ezt a vállalkozást? Mik a hosszú távú célok?
Rengeteg hosszú távú célunk van, akár üzemeltetési szinten, akár franchise terjeszkedési szinten, illetve ezzel az étteremmel kapcsolatban is. Üzemeltetési szinten most fejlesztés alatt áll, beszéltünk itt a munkaerőhiányról, illetve a munkaerőnek a megváltozásának a problémáját, és én már látom, hogy azért más motiválja a fiatalabb generációt, és hát az innovációt is szeretnénk folyamatosan beépíteni a jelen üzemeltetésünkben, ezért szeretném automata gépekkel felruházni a konyhánkat, hogy még professzionálisabb és még jobb termékeket tudjunk előállítani. Ezért egy nagyon kedves partnercéggel elindítottunk egy olyan folyamatot, hogy automata palacsinta sütőt szeretnénk fejleszteni, ami ugyanazt a minőséget tudja garantálni minden egyes kisütött palacsinta esetében. Úgyhogy ez a fejlesztés ez még tart és folyamatban van. Aztán folyamatosan a brandbookok is, ahogy a trendek, ahogy a folyamatok változnak, azokat folyamatosan írom. Ez adja meg a stabilitását és az erősségét a franchise rendszernek. És 10 év múlva már remélem, hogy nem a magyarországi piacba kell gondolkoznom, hogy hova értékesítsük a franchise rendszert, hanem már tényleg a teljes európai nemzetközi piacra való kilépéssel szeretnék foglalkozni.
Vidékről indulni, vidéken gasztronómiát csinálni nehezebb, mint Budapesten? Vagy nem feltétlenül?
Én úgy érzem, hogy sokkal nehezebb, mert nem 2 millió embernek az igényeit kell kiszolgálni napi szinten, hanem csak 150 vagy 200 ezer embernek az igényét, és nagyon nehéz megtalálni azt a szegmenst, aki rajongóvá tud válni egy ilyen tematikus gasztronómiáért. Talán Budapesten sokkal színesebb a paletta, viszont ugyanez hátránya is lehet az egész dolognak, hiszen nagyon sok különleges gasztronómia van Budapesten, és sokkal hangosabbnak kell ott lenni, sokkal drágább ott elérni azt a vendégkört, hogy betérjenek az étterembe, hiszen amíg Miskolcon például van 60 étterem, addig Budapesten mondjuk van 3000 vagy 6000 étterem. Tehát azért a számok, ahogy a lakosság nő, úgy növekszik az éttermek száma is, és annál nehezebb megszólítani az embereket. Viszont én azt mondom, hogy ez egy nagyon szép kihívás, hogy innen sikereket elérünk, és most már nem csak itt a régióban, de akár országosan is már ismernek bennünket.
Miskolcon is van olyan szervezet, ami a helyi gasztronómia résztvevőit összefogja. A kreppit viszont én tudtommal legalábbis nem látom ott a résztvevők között. Ez így alakult, vagy ez egy tudatos döntés, hogy a saját egyéni úton járnak?
Elsősorban nekem ez egy tudatos döntés is volt, mert nekünk az országos terjeszkedésünk az elsőrendű cél, és ezért mi arra fókuszálunk. Hát a második az nem hívtak.
Palacsintákat készítenek minden nap, finomságok között mozog minden nap. Szóval ennyi év után, 11-hány év után még lehet szeretni a palacsintát? Még tud jó ízűen palacsintát enni?
Abszolút, nagyon-nagyon szeretem, és hetente 2-3 alkalommal azt is fogyasztom, hiszen az egész konyha technológiánk a palacsintára van kifejlesztve, tehát nálunk igen nagy erőfeszítésekbe kerül egy jó rizibizit elkészíteni, vagy egy krumplipürét, amiért nagyon-nagyon oda vagyok, és néha ki is vagyok éhezve rá, viszont nagyon szeretem a palacsintákat, mert annyi félénk van, hogy nem lehet egyszerűen megunni, úgyhogy hetente egy olyan 3-4 alkalommal azért az csúszik le.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Oszlánci Rékával, a Miskolci Kreppi Palacsintaház tulajdonosával beszélgettünk.